első kuratóriumát, meg az első stábját a Szóló Rádió Alapítványnak.
És akkor honnan tudtátok, hogy hogy kell rádiózni, vagy hogy csináljátok, vagy teljesen autodidakta módon leültetek, hogy majd valami ebből lesz? Szóval volt-e ebben valami tipródás, vagy volt-e valamilyen útkeresés, hogy mit csináljon a rádió, hogy tud minél hatékonyabb lenni? Egyáltalán, és akkor még egy másik része ennek a kérdésnek, hogy előfordult-e, hogy valami konfliktust mutattatok be, vagy valami érdekkiárás, vagy érdeknyomásnak a eszközévé vált a rádió? Most a civil érdek, vagy a polgáriasabb érdekekre gondolok, nem a személyes érdekekre?
Hát először is a képzésről. Kezdetektől kezdve azt gondoltuk, hogy ugyan nem egy ördöngős dolog a rádiózás műfaját elsajátítani, de azért mindenképpen szükség van egyfajta képzésre, hogy hogyan is működtethető egy ilyen rádió, és akkor itt ugye a technikai oldalon, technikusi képzésben kezdtünk el gondolkodni, de gondolkodtunk a tartalmi vagy tartalom előállítási képzésekben is, meg egyáltalán, hogy mitől lesz közösségi egy közösségi rádió, és ilyen típusú képzésben is elkezdtünk gondolkodni, és ezt igyekeztünk is megvalósítani. Hát a kezdeti időszakban, amikor a alapítvány létrehozásáról volt szó, meg a rádiónak a megteremtéséről, akkor rendszeresen találkoztunk. Legelőször a Szombathelyi Rádió indult el közösségi civil rádióként, és például elmentünk Szombathelyre tapasztalatcserére, hogy hogyan is működik ez a közösségi rádió a gyakorlatban. Meg hát a Művelődési Intézetben általad is szervezett ilyen-olyan találkozókon részt vettünk, és próbáltuk elsajátítani a rádiózással kapcsolatos
ismereteket. Volt bennetek arra vonatkozó határozott szándék, hogy ez ne olyan hagyományos rádió legyen, tehát ne úgy beszéljenek, ne olyan ünnepnapian, vagy egyáltalán csak épp egy kis rádió legyen, és olyan, mint a többi, vagy valami más arculatra gondoltatok-e ekkor?
Hát nyilvánvalóan a rádiózási minták, amiket hallottunk, azok jelentősen befolyásolták a gondolkodásunkat.
De nagy kereskedelmi rádiók és a Magyar Rádió volt akkor.
Inkább a közszolgálati, tehát a Magyar Rádiónak a hangvétele, ami tényleg egy jól érthető, közérthető, megfontolt hang, az, amit leginkább követni akartunk. A úgynevezett akkor induló kereskedelmi rádiókkal komoly távolságtartásban gondolkodtunk, gondoltunk arra, hogy ilyen típusú hangvételünk legyen, és természetesen, szóval, hogy a Magyar Rádiónak az a úgynevezett komoly hangvétele az hatása volt ránk, de mindenképpen arra gondoltunk, hogy hát ennek egy lazább, közösségi, civil típusú hangvételű rádiónak kell lenni, meg kell találni a saját hangunkat.
Péter, és mi jó? Tehát mondtad, hogy olyan rádiót, vagy olyan médiumot kerestetek, ami összehozható saját erőből, de mégis azért külső források ehhez kellettek. Mi az, ami ahonnan az erőforrásait vette a Szóló Rádió Debrecenben, tehát miből működött?
Hát egyértelműen a pályázati forrásokra gondoltunk, és hát itt elsősorban a állami forrásokra, meg az akkoriban megnyíló, hát kevésbé állami források, de ilyen nagyobb szervezeteknek a forrásaira, és egyértelműen egy ilyen pályázati útra álltunk rá, és ebben gondolkodtunk, hogy a felálló Országos Rádió és Televízió Testületnek a anyagi forrásai, de ugye legelőször tulajdonképpen a Soros Alapítvány volt az, amelyik biztosított
ezt. Szinte valamennyi közösségi rádiónak adott egy ilyen indító lendületet ennek a háttérnek.
Így van. Mi is az ő támogatásukkal tudtuk az első szükséges eszközöket beszerezni az induláshoz.
Összefoglalni szeretnénk, most nincsen, nem működik a Szóla Rádió. Mi lett az oka, hogy befejeződött ez a program?
Még mielőtt a végkifejlethez eljutnánk, az elejére szeretnék visszatérni, mert szóval nem volt egyszerű az indulás sem. 6 eleje volt az, amikor tényleg azt láttuk, hogy na, indulhat a rádió, és hosszas felkészülés után kitaláltuk a műsortervet, bevonzottuk a civil szervezeteket, amire felépítettünk egy szisztémát, hogy hogyan vonjuk be a szervezeteket. Ezt én nagyon fontosnak tartom, hogy egyrészt levélben, meg személyesen kerestük meg a debreceni és Hajdúbia megyei civil szervezeteket, amiben felhívtuk a figyelmet, hogy indul egy ilyen rádió, és szívesen fogadjuk őket.
Mi volt ennek a visszhangja? Rezonáltak rá?
Sokan rezonáltak rá, és utána a következő lépés az volt, hogy akik pozitívan fogadták őket, meginvitáltuk a éppen felépülő stúdiónkba, és ott részletesen elmondtuk, hogy mi milyen rádiót képzelünk el, hogyan épül fel a munka, műsorstruktúra, milyen módon tudnak ők ebbe beszállni. Az egyik lehetőség az volt, hogy kapnak műsoridőt, és saját maguk, a saját tevékenységükről tudnak beszámolni. Na most persze azt is figyelembe kellett venni, hogy azért a civil szervezeteknek nem ez az elsődleges feladata, hogy rádióműsorokat készítsenek. Úgyhogy nyilván akkoriban úgy nagyjából 800 civil szervezet volt Debrecenben és Hajdúbia megyében. Azoknak egy kisebb része volt az, amelyik önálló műsor készítésre vállalkozott. Egy másik részük pedig rendszeresen küldött híreket. És egyébként ezt folyamatosan rádió fennállása idején csináltuk, hogy mindig megszólítottuk a megyei civil szervezeteket, megkértük őket. A másik
egy folyamat volt, ami állandóan ébren tartott ezt a dolgot. Igen.
A másik pedig, hogy olyan személyekkel, műsorkészítőkkel vettük fel a kapcsolatot, vagy ugye a rádió hírére meg egyébként is jöttek a különféle emberek, hogy szívesen készítenének műsorokat, akik egyrészt a közösségi civil világhoz valamilyen közüket mutatták, vagy érdeklődésüket, azokat próbáltuk gyűjteni a rádió köré, illetőleg azokat, akik olyan témákkal, ami foglalkoztak, amelyek a helyi társadalmat, a helyi közösségeket izgatták, illetőleg olyan témákkal foglalatoskodtak, ami nem fért bele, vagy műfajilag, vagy más okok folytán az úgynevezett mainstream médiában, tehát a helyi napilapban, vagy a helyi tévében, vagy a más ilyen orgánumokba, és akkor így épült fel a műsorstruktúránk. És a kérdésedre válaszolva...
Igen, hogy mi volt az, amitől abba kellett hagyni?
Két oka volt. Sehogy se jutottunk úgynevezett nyugati frekvenciához. Aha. Tehát többször pályáztunk, kísérleteztünk frekvenciát nyerni, de valahogy mindig nem mi nyertünk. Aha. Mindig valaki elhappolta. Lehet, hogy mi nem tettünk bele elég energiát, vagy nem tudtuk jól megfogalmazni a pályázati célokat. És ez mindig így lejjebb és lejjebb vitte a lelkesedést. Aha. Mert hogy azzal kellett szembesülnünk, hogy egy hallgathatatlan frekvencián.
Tehát mert fokozatosan
vagyunk.
A magyar hallgatóközönség a URH-n vagy az FM-en egyre inkább csak erre, és a rádiókat is már úgy gyártották, hogy nem volt alkalmas erre a keleti tartomány vételére, és ennél fogva akkor persze szűkebb volt a hozzáférés.
Így van. A másik pedig, ami nagyon kimerítette a rádiót fenntartó kuratóriumot, a folyamatos anyagi hát, hogy mondjam, forrásteremtési küzdelem.
Egy pár mondatban arról még beszéljünk, hogy te szerinted nálatok, meg általában, ahogy te ezt az országban másút is legláthatod, hogy milyen haszna volt a közösségi rádiók elindulásának, tehát milyen új szint hozott, vagy mivel gazdagította, vagy mi, akár a civil társadalmat, akár a társadalmi működést egyáltalán?
Hát ugye... Az alapvető kiinduló pontunk az az volt, amit a Szombathelyi Rádió jelmondata is mond, hogy itt a hallgató hallható, mert hogy a mi rádiónk, a Szóla Rádió is ezt a célt tűzte ki alapvetően, hogy az emberek és a szerveződéseknek a személyes megszólalása történjen meg ebben a rádióban. Aztán szerveztünk úgynevezett szólarádió napokat, ahol a szólarádióhoz kötődő, meg egyáltalán azok a civil szervezetek, amelyek, meg közösségek, amelyek valamilyen módon bekívántak mutatkozni, ott bemutatkozhattak. Úgyhogy ilyen típusú...
Tehát egy mozgósító szerepe volt talán?
Ilyen típusú tevékenységek is előfordultak a szólarádión. Tehát a szólarádió a rádión túlmutató tevékenységeket is felvállalt. Magasba szöktek mindenféle furcsa antennát, csak üdés szia,
detektoros belőtt fabrikát. Azt jól tudom-e, hogy amikor legálissá vált a pécsi ilyen rádió, a szubjektív rádió utódja, nem tudom, az milyen néve, hogy akkor is még ott jelen voltál ebben?
Persze, tehát akkor az megszűnt a szubjektív rádió, Bajmen Lázár Péter, hát ott voltak összeveszések, hogy ő ezt professzionalizálni akarta, hogy mi ezzel nem értettünk. Szóval szétment a társaság, és akkor a ketten a Molnár Balázzsal, aki egy elég érdekes figura volt, és
ezt most nem fogjuk kibontani.
Barátok voltunk, akkor elkezdtünk ezen dolgozni, hogy legyen belőle legális rádió, és akkor 94-ben azzal hagytuk abba, hogy na most már jön a frekvencia törvény, és akkor lehet majd legálisan. És valóban a 95 első évi, tehát 95 januárjában kijött ez a törvény, és akkor még 9 hónapig talán nehéz szülés volt, vagy a te rádiód, a civil is akkor indult 95 szeptember-októberében.
Milyen néven?
Hát először nem találtuk a nevet, hogy mi legyen, vagy a szubjektív az a nem még volt, és akkor azt hiszem Molnár kitalálta, hogy ex-szubjektív rádió néven futott egy pár hónapig, és az is az ő albérletéből volt. Nagyon vicces volt, hogy a Magasház, amit azóta lebontottak, Pécset az ott állt, vagy tudom én, 20 évig kihasználatlanul, de jó magas volt azért, lehetett tehát ilyen átjátszó állomásnak használni, tehát Tehát annak a alaksorában, vagy az földszintjén volt valami szolgáltató ház, és akkor ott kaptunk egy stúdió helységet, ami valami fogorvosi rendelő volt. Először, és akkor emlékszem, hogy ő meg ott lakott a, mit tudom én, 5 méterre volt az albérlet, és akkor az ablakon keresztül áthúztuk a kábelt, és akkor a lakásból ment a buli közben a rádió közvetítés, és akkor utána, akkor még a Pollak Mihály Műszaki Főiskola létezett, annak az egyik kollégiumában, talán Róka utcában, ott kaptunk egy kis helységet, ez már ilyen egyetemi támogatás.
Ez már a legális.
Ez a legális volt, és akkor onnét is kellett menni, tehát halasztottam egy fél évet, hogy még rádiószassak, tehát 95-96-ban. Akkor még rádióztam, közben már itt Pesten a Fix Rádióban, és ott voltam, és akkor lett a neve Publikum Rádió.
Tehát a Pécsi az a Publikum.
Pécsi Publikum Rádió, és én utána abbajtam, kiszálltam, és a Mónár vitte tovább a dolgokat, aztán mindenféle adósságokat csinált, szervezett, nem tudom, fesztivált, meg ilyenek, szóval voltak kellemetlen ügyek, egyszer ennek a jogi, vagy a háttere az egy BT volt, a Degu BT, erre emlékszem. És én voltam a kültag, nem volnám meg a beltag, és azt hiszem én valami 10 000 forint erejéig voltam kültag, és jóval évekkel később, valamikor, mit tudom én, 2002-3 körül egyszer csak csöngettek nálam, hétköznap épp otthon voltam munkából, kaptam szabadságot, mert akkor a Miskolci Egyetemre jártam doktori iskolába, és éppen emlékszem, hogy azt hiszem klasszikus német filozófiát olvastam,
igen, de
tanultam,
hogy ki volt az ajtóba,
és
az
akik csöngeni, két apek nyomozó, vagy navosok jöttek, és mondták, hogy hát itt van egy pár 100 000 forintos adósság, amit ez a Degu BT, ezt lehet tudni, meg a Mónár Balázs csinált, hát hogy is van ez, és hát kellemetlen volt, és ott először, hogy rám ijesztettek, hogy itt nem tudom, de szép ez a konyhabútor, hát ha nem tudja kifizetni, ki tudja, hogy ez itt marad-e, de szóval itt tényleg ilyen volt, és akkor úgy elkezdtünk beszélgetni, és látták, hogy én rendes gyerek vagyok, kiderült, hogy egyikük Pécsre járt egyetem, volt közös tanárunk, hát ilyen drugba voltam, hogy mi van, de csak mondta, ja, ugyan már, jó, nem lesz ebből, úgy hagyja, nem probléma, majd megtalálja a rendőrség, a népesség nyilvántartó, és továbbá nem is volt nekem ebből semmi bajom.
Dr. Velics Gabriella vagyok, az ELTE Pedagógia és Pszichológia Karának, Pedagógia és Pszichológia Intézetének oktatója, én Szombathelyen dolgozom.
Szombathelyen nagyon sokáig működött a Bersenyi Rádió, ami egy egyetemi rádió volt. Nem tudom, hogy te a kezdetektől fogva ott voltál-e, tehát az alapítás körül, vagy csak később csatlakoztál?
Igen, már a pályázatírásban benne voltam, 3 kollégával együtt írtuk azt a kisközösségi rádiós pályázatot, amit nagyjából 2003-ban kezdtünk el, első körben nem is nyertünk, és a második körben sikerült aztán a pályázatot úgy összeraknunk, hogy nyertessé nyilvánították. 2005. április 5-én szólalt meg a Berzsenyi Rádió az FM 98,8 meg a Hercen Szombathelyen. Ez a kisközösségi rádió engedély ez azt jelentette, hogy az egyetem, illetve akkor még Berzsenyi Dániel főiskola épületének a tetején volt az antennánk. Ez a városközpontban helyezkedik el, innen 1 km sugarú körben sztereó minőségben, plusz 2 km sugarú körben mono minőségben volt fogható a rádióadása, és ezzel nagyjából az egész várost mi le tudtuk fedni. Megnéztük úgy, hogy kollégák autóval körbe utaztak a városban, és figyelték, hogy még hol, meddig fogható az adás. Hát a körgyűrű bevásárlóközpontjai és a külső iparterületek is foghatták az adásunkat.
Milyen rádió volt egyébként a Berzsenyi Rádió, hogy nem tudom, hogy létezik-e ez a tipikusan egyetemi rádió, vagy pedig a helyi közösségekhez is szóló, tehát hogy nem jellemzően csak egyetemi hallgatók voltak jelen. Milyen műsoraitok voltak?
Az ötlet az volt, hogy akkor a kommunikáció és médiatudomány szakos hallgatóknak legyen egy gyakorló bázisa ez a rádió. Így a kommunikáció szakos hallgatóknál az újságíró szakirányosok óra keretében tanultak rádiózni, tehát akár a műfaj ismeret órákon, rádiós újságírás órákon kötelezően kellett nekik teljesíteniük, kreditért dolgoztak. Azonban rájöttünk arra, hogy nagyon vonzó ez a rádiós tevékenység, tehát azok a szakos hallgatók, akiknek éppen nem volt órájuk, de szerették volna ezt csinálni, ők is bejöttek, és aztán a barátaikat, ismerőseiket is hívták. Ez elsősorban mégiscsak azt mondom, hogy az akkori főiskolának, később aztán a Nyugat-Magyarországi Egyetem részeként az egyetemistáknak volt ez egy vonzó lehetőség. A városból kevéssé tudtunk behívni műsorvezetőket, szereplőket, megszólalókat igen. Egyetlen egy kuriózum van, amit a Szóközrádió, az első szombathelyi közösségi rádió alkotógárdája hozott be a Berzsenyi Rádióba, ez pedig a Nándor család című hangjáték, amely aztán nálunk folytatódott. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 128 epizód volt körülbelül a Szóközrádióban, nálunk egy ilyen 60-70 epizód mehetett le, és itt szó szerint a Szóközrádióban megalakult stáb, író és szereplő stáb jelent meg az egyetemi stúdióban. De ezen kívül én más olyan műsorra nem emlékszem, ami kimondottan a város lakóit mozgatta volna. Többnyire úgy működtünk, hogy az egyetemisták kedden, szerdán és csütörtökön rádióztak. Mind a három nap három óraadás időnk volt, tehát mi heti 9 óraadás időt vállaltunk, pont amiatt, mert itt az egyetemisták csináltak mindent. Tehát én, mint oktató, két másik kollégám, mint oktató, napi szerkesztőként voltunk jelen, egy idő után én, mint főszerkesztő is jelen voltam a rádió életében, de mi a szó legjobb értelmében a hátteret biztosítottuk. Tehát a különböző gazdasági jelentéseket, levelezések, beszerzések, technikai beszerzések, azok, amikben mi oktatók részt vettünk, a műsoroknak a témáját, hogy ki lesz a vendég, hogy milyen zenét tesznek be a műsorba, ezt mind a hallgatói stábok döntése alapján született meg. Ez az első pillanattól kezdve cél volt, és ez működött is, hogy nem mi oktatók fogjuk megmondani, hogy miről szól az adás, nem mi oktatók mondjuk meg azt, hogy kit hívhatsz be, kit nem hívhatsz be. Itt a hallgatónak gyakorolnia kellett azt, hogy hogyan tud egy műsort megteremteni, hogyan tudja hozzá behívni a szakértőket, hogyan építi fel a mondani valóját, milyen zenei aláfestést tesz hozzá. Megtanultak egyébként a hallgatók nálunk technikusi feladatokat is, mert azt láttuk, hogy ha az újságíró szakirányos végzettséggel rádióban szeretne elhelyezkedni, akkor helyi kereskedelmi rádióban fog tudni elhelyezkedni, ezek nagyjából abban az időben, tehát 2005 és 2013 között működött ez a Berzsenyi Rádió, és ebben az időben a helyi kereskedelmi rádiók voltak a legfőbb lehetséges munkahelyek hallgatóink számára.
Önök a Civil Rádiót hallják a hét mindennapján, 24 órában.
Egy korábbi adásunk ismétlését hallották.
Working on a railroad for a dollar a day. Working on a railroad, good buddy, for a dollar a day. Gotta get my money, gotta get my pay. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, take it to the captain. Take this hammer, good buddy, take it to the captain. Tell him I'm gone, tell him I'm gone. If he asks you, was I running? If he asks you, was I running? If he asks you, good buddy, was I running? Tell him I was blind. Tell him I was blind. Was I laughing? If he asked you, was I laughing? If he asked you, good buddy, was I laughing? Tell him I was crying. Tell him I was crying. This old hammer ring like silver. This old hammer ring like silver. This old hammer, good buddy, ring like silver, shine like gold, buddy, and it shine like gold. Working on a railroad for $1 a day. Working on a railroad for $1 a day. Working on a railroad, good buddy, for $1 a day. Gotta get my money. Gotta get my pay. I gotta get my money. Gotta get my pay. Gotta get my money. Gotta get my pay. I gotta get my money.